Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Folytatom is az idézetet. Kosárival együtt vallani lehet különben, hogy az a kulturális tömb, amit könnyebbség kedvéért 18. századnak nevezünk, valahol 1690 táján, évszámhoz kötötten talán 1686-tal kezdődik. Abban is egyetérthetünk vele, hogy a magyar felvilágosodás programjának elemei 1795 után megváltozott körülmények között is tovább éltek valamiképpen, valóban felvethető, nem lehetne egy nagy korszakot valahol az 1820-as évekkel, például 1825-tel, legkésőbb 1830-al lezárni. Eddig az idézet, ennek már egy előttem beszélő nagyon jó kontextusát vázolta fel. Én ezzel az idézettel, ezzel a gondolattal tulajdonképpen újra találkoztam sok év után egy olyan munkafázisban, amikor már a hosszú reformációnak a koncepcióját kvázi megcsináltam, és hogy számomra öröm volt azt látni, hogy noha Tarnai nem feltétlenül anglistaként vált híressé, ez nagyon szépen visszaadja azt, amit az angol kutatásban a Long 18th Century-nak a fogalma fed le. Ott természetesen más volt az elgondolás abban az értelemben, hogy a dicsőséges forradalomtól a napoleoni háborúk lezárulásáig tűnt az ugye egy egyben elbeszélhető kontextusnak, vagy egyben elbeszélhető korszaknak. Most nekem más volt a célom és a megfontolásom, én a hosszú reformáción belül egy hosszú 18. századot azért különítettem el, mert azt láttam, hogy 1680-nal kezdődően nagyon kevés nyomtatásban, annál több kéziratban fennmaradt olyan francia szövegünk van, ami számomra egyértelműen arra utal, hogy a magyar református, különösen ortodox beállítottságú szerzők milyen sajátságos figyelmet folytottak a hugenotta kultúrára, devócióra. Ez már egy frankofón devóció a 18. századra, és hogy ennek milyen látványos szövegbázisát, szövegkorpuszát vették át, fordították le, ebből keveset tudtak megjelentetni. Tehát a kulturális tömb ebben a megközelítésben számomra a református ortodox hagyománynak az átvilágítása, abból a sajátos szempontból, amit már megírtam, megvédtem, és mindenki, aki nem Balázs Mihály névre hallgat, az el is hiszi nekem. Domináns ebben a hosszú 18. században a perzekúció története és történetteológiája, a mártirológia is, és érdekes lesz itt a morálteológiának a sajátos térnyerése. És erről fogok beszélni. Itt van ez az impozáns lista, amit mindig megmutatok. Ebből alig néhány szöveg jut el a nyomtatott nyilvánosságba. Ezek a francia szerzők megmaradnak többnyire kézzelhatóságba. Itt olyan nevek lesznek itt, mint a Charles Ralencourt, a Jacqueline Fon, a Daniel Supervy. Ezek kézzelhatóságba terjedtek erőteljesen, de a recepciójuk az vitatatlan. Szó nincs arról, hogy ezeket a szerzőket azért ismernénk, mert a 19. században ezeket megvásárolták, ezeket a könyveket, és valaki elkezdte olvasni őket a 19. század második részében, ezek le vannak fordítva, tehát érdemes ennek némi hitelt adni. A mai napon Gombás Istvánról szeretnék beszélni, aki egy új szerzőnek számít ebbe a listába, fel se vettem ide, és hogy akire Bartók István tanár úrnak köszönhetően akadtam rá, és nagy öröm Bartók Pistát olvasni, ő legalább egyetért velem, vagy nem vitatkozik velem. A lényeg az, hogy ő irányította rá a figyelmet a gombási szöveghagyományra, vagy a gombási prédikációkra, mert nagyon sok francia fordítást tartalmaz, és olyan fordítások is vannak, ahol tulajdonképpen nem igazán van jelölve, tehát hogy csak így utal rá, hogy ezt talán francia vagy német forrásból ismeri. Itt mutatom azt, amit ismerünk, amit az iram történetírás tud Gombásival kapcsolatosan. Ez nem túl sok, az a bizonyos két prédikációkötet, illetve a papi szenthivatalnak a gyakorlásáról. Ez az a nagyon fontos Osterwald fordítás. Én két évvel ezelőtt megtaláltam Enyeden az autográf prédikációs, mondjam úgy, gyűjteményét, amiben olyan szövegek is vannak, amelyek nem kerültek nyomtatásra. Nagyon rongált a kézirat, az első két prédikációhoz körülbelül ebbe az állapotban van, ahogy az első fólió mutatja, de a legutolsó prédikáció az nagyon fontos, mert 1773-ban készült, és a Francis Fégeau-nak a fordítása, 1773 és Ótordán, ami már is egy picit korrigálja az életrajzát a Gombási Istvánnak. Gombásiról nem lehet úgy beszélni, hogy ne említsük meg ezt én úgy nevezem, hogy a Szetei tézis. Szetei Szabolcsnak feltűnik ez a dolog, és teljesen igaza van, hogy 1684 és 1784 között tulajdonképpen egyetlen olyan homiletikai munka sem készül el, amit magyar református szerző jegyez. Most ez a bizonyos 100 év magánnyal egy probléma van, hogy részint ez nem igaz, Mert hogy rögtön van két olyan szövegünk is, amely részben tartalmaz imádság elméletet. Ez a La pratique de vertukétien, ou tout le devoir de l'homme, chrétien, stb. Stb. Ez egy angol forrásra megy vissza, Richard Orstinak a szövegére, The whole duty of the Christian man, annak a hugenoták által lefordított változata, és ennek kettő magyar fordítása fog elkészülni. Itt van az Ágoni Aranka György, ami kéziratban maradt, és már megint a Hermányi Dénes másolta le, illetve itt van, amelyik megjelent nyomtatásban, a keresztény embernek egész tiszte, itt a fordítókról semmit nem tudunk, mert ez egy másik tézis, ugye ez a klandesztinitás, ami a reformációra, és különösen a 18. századi debreceni nyomdászatra jellemző, nem tudjuk, csak elképzeléseink vannak, hogy kik lehettek a fordítók. A lényeg az tehát, hogy mégiscsak van két olyan szövegünk, amelyik legalább kettő darab imádság elméleti fejezetet hoz magyar nyelven. Tehát, hogy itt most nem az a tét, Szetélyre a legnagyobb tisztelettel, meg hálával gondolunk, nem az a tét, hogy feltétlenül cáfoljuk őt, mert a kérdés nem jó, de ráirantja a figyelmet arra, hogy az a 17. századi kritikatörténeti gyakorlat, amelynek tulajdonképpen abban az értelemben könnyű dolga volt, hogy 1650 és 1684 tulajdonképpen az améziánus paradigmának egyfajta túlcsordulását látjuk, a docenotorára tulajdonképpen a bigapastoralisig évente, szinte két-három évente jönnek ki azok a munkák, amelyek az améziánus homiletikát reflektálják, kommentálják, értelmezik. Ott tartunk 1684-ben, hogy a bigapastoralis, a Szilágyi Tönkő Mártonnak a homiletikájához túl is lép egy picikét az améziánus nagy mintán, tehát ott az Uzuszok tanánál módosítja, és az, ami Améziusnál ugyanik meg, mint az Uzusznak egyik lehetséges funkciója, itt az intő, meg a konszolációra, meg a monícióra gondolok, hogy ebből a Szilágyi Tönkő külön Uzusz fog létrehozni. És azért érdemes erről odafigyelni erre a homiletika történeti pillanatra, mert hogy 1720-as kéziratokat találtam Enyeden, ahol kiderül, hogy még ez szerint tanítják Enyeden a homiletikát, és valóban az van, ha megnézzük a Hermányi Dénes Józsefnek az 1750-es prédikációit, ott még a prédikációknak a kézratainak a lapszélén ott vannak bejelölve szépen az Usus Monitorius, meg Usus Consolatorius, amint hogy arra lesz is példán. De figyeljünk akkor egy picit a Gombásira. Engem Gombási elsősorban fordítóként érdekel, tehát hogy én nem értek a homiletika történethez, nem az én feladatom ezt megoldani, megírni ezt a 18. századi homiletika történeti fejezetet. Nagyon izgalmas lesz, sok sikert kívánok hozzá. Izgat engem ez a prédikátor, teológus és fordító, különösen az, ahogy bánik a francia szövegekkel, és azt kiválasztottam egy olyan prédikációt, aminek a címe a megkeményedésről. Elnök úr egyből fogja tudni, hogy a szívnek a megkeményedéséről van itt szó. Ez azért izgalmas ez a prédikáció számomra, mert tulajdonképpen az egész 17. századnak a református, mondjam, különben a prédikációban bejáratott fő témáit reflektálja. Mindegy, hogyha a lelkiismeretre gondolunk, ugye ez a casus conscientiae problémák, amik Améziushoz, Perkinshez kapcsolódnak, ennek megint látványos magyar befogadása van, vagy éppenséggel, hogyha az ordo salutis, via salutis problémákra gondolunk, hogy hogyan képzelik el az individumnak a kiválasztott egyének nyilván az üdvözülését, ez az elválasztás, elhívás, megigazítás, fiúváfogadás, megszentelés, megdicsőésnek a folyamata, ami Améziushoz is később a 17. század folyamán Franciscus Burmanus révén a Kokceánus, mondjam, hogy recepcióval is erőteljes lesz a magyar prédikáció irodalomban. Itt a Gombásinak az életrajzából, bocsánat, azt kvázi kiugrottam, vagy itt az idő hiányával nagyon rámijesztett elnök úr, megkeményítette a szívét. Tehát, hogy itt a Gombásról azt, ami nem látjuk az életének az elejét és a végét, nagyon fontos ez a külföldi, ez a marburgi, majd franekeri peregrináció. Nagyon jól tudott franciául szerintem, és nagyon szépen fordított. Ő azt mondja, hogy például az Osterwald fordítással Bécsben találkozott. Én azt hiszem, hogy ez korábbra tehető. Ugyanakkor viszont az teljesen világos, hogy gyakorló prédikátori tevékenységét tulajdonképpen sok szinten tudta reflektálni, és ehhez volt nagyon fontos számára az Osterwald fordítás is. De nézzük meg egy picit ezt a prédikációt, a megkeményedésre, ami a François-Louis Fego, ez egy svájci pofa, talán ez a legfontosabb tudni róla, tehát hogy egy olyan 18. századi teológusról van szó, aki ebben a 18. századra már frankofónnak nevezhető devocionális irodalomban van benne, ez a literature d'édification francophone, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz analógiával éljek, tehát hogy kicsit nehéz nekünk ezt, vagy ezt néha irodalomtörténészekként elfeledjük, hogy ez úgy kell elképzelni, mint hogyha Mert magyarán az van, hogy 1685 után a franciaországi irodalmat az többnyire külföldön állítják elő. Abban az értelemben, nem csak abban az értelemben, hogy ott jelennek meg ezek a szövegek, Svájc, német területek, német alföld, Anglia, hanem abban az értelemben is, hogy azok a meghatározó francia szerzők, ezek kiszorulnak Franciaországba. 1685-ben ez a révokáción, ugye az azt jelenti, hogy a 14. Lajos azt állítja, hogy neki francia alattvalói mind katolikusok, aki pedig ezt nem így gondoljanak, van max. 2 hete, hogy elhagyja az ország. Na most ez hozza ezt a borzalmas, ez a refűzsnak az irodalma, ez döbbenetes. Az analógián most bontom ki, hogy ez egy kicsit olyan, mintha 45-ben a szovjet hadsereg olyan dicsőségesen szabadította volna fel Magyarországot, hogy az egész magyarországi irodalmat művelő íróköltőtársaság kiszorult volna az odaszakadt országrészekre, és akkor csak az akkori Romániába, Csehszlovákiába, Jugoszláviába jelentek volna meg azok a magyar szövegek, de azok továbbra is a magyar irodalom lettek volna. Tehát, hogy ez nem elvitatható dolog. Egy picit ez van ezzel a francia hugenotta irodalommal is, mert hát a svájci kontextusban ugye gondoljunk bele, hogy mennyire örvényes az egész dolog, hogy azért a második generációs reformátorok között, hát Calvin nélkül, Theodore de Beze nélkül, akik Franciaországból menekülnek, nehezen lehetne beszélni genfi reformációról, helvét irányról. Tehát, hogy ez a francia református hagyomány, ez mindig is elválaszthatatlan, hogy jelen van abban a svájci kultúrában, meg még most is úgy működik, hogyha valaki elmegy és vesz egy tejet, akkor azon a tejen írja franciául, németül és olaszul, hogy az tej, hogy nem sör. Tehát. Jó. A prédikációra, a megkeményedésre, ez egy nagyon fontos téma. Egy picit az inverzét adja azoknak a típusú döbbenetes puritánus prédikációknak, amelyek meg akarják ijeszteni a tévejgő, a bűnösöket. Itt most arról van szó, hogy tulajdonképpen az Istentől való eltávolásnak a különféle etapjait fogja leírni. Azt mondja, a két része részen ennek a beszélgetésnek, az első a megkeményedésnek a természetét, a bélyegeit és a grádusait tárja fel, a másik része pedig a kútfejei. Kútfejei között pedig ad is egy nagyon kedves definíciót. Régi obszervációja a teológusoknak, hogy a megkeményedés gyakorta az a méltó büntetése Istennek, amelyet bocsát az ő kegyelmeit megutálós azokkal visszaélő bűnösökre. És akkor itt nyilván nagyon szorosan követve a francia szöveget, ez hosszan kibontja, hogy ennek két változata van, az illusion des esprits, az értelemnek a megjátszottatása által történik ez, meg a szívnek a megkeményedése, illetve az égarement du cœur, a szívnek a tévegései vezetnek el ehhez a borzalmas állapothoz. Következik az applikálásnak a része, itt megint nem feltétlenül úzusokra hagyatkozik, hanem két újabb picink elmékedés hoz be. Az elsőnek a témája, nincs kevesebb oka Istennek ma a keresztények megkeményedése iránt való panaszra, mint volt a régi zsidók iránt, hiszen folytatja, minden pirulás és szégyen nélkül cselekszik a gonoszt a mi keresztényeink. Illetve a második elmélkedés, hogy félő, hogy az Isten megvonja oltalmát tőlünk, és kiontja haragját ránk. És akkor itt szépen egy ilyen perzekúció történeti áttekintés is következik a reformáció idején tetten érhető üldözésről. Most, hogyha ugye abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy három szöveget tudunk egymás mellé tenni, itt van a Fegónak az eredetie persze, ami potenciális forrásként tudok használni, illetve hogy itt van a kéziratos változat, ami 1773-ban került lefordításra, illetve itt van az 1784-ben megjelent verzió. Hogyha így makrószinten a szövegnek a hometikai szövegszervezését nézem, azt látom, hogy Gombásnak nincs problémája visszaadni a francia szöveget. Szépen kikövetkeztethetőek az elkülöníthető homiletikai szövegegységek. Itt pirossal azt próbáltam jelölni, ami kvázi terminus technicusként a szövegben magában mutatja azt, hogy ott a szerző reflektálja, hogy éppenséggel hol tartunk, vagy ami zárójeles és sötét színnel van, az kikövetkeztethető. Az látható, ugye ez az érdekes tendencia, hogy a nyomtatott verziónak az elkészülésével teljesen lekopik az a fajta odafigyelés a francia szövegre, hogy visszaadja a praxis, visszaadja az exordiumot. Tehát ott egy picit, mintha azt szerintem ez azzal magyarázható, hogy az olvasásra van számva. Ami kéziratos változatban látható, az elhangzott beszédként. Érdekes az, hogy hűen követi a szöveget. Tulajdonképpen egy olyan rész van, amit azért érdemes felidézni, mert ott tulajdonképpen eltér a francia szövegtől. A francia szövegben van egy rész, amikor arról beszél, a második elmélkedésnél tartunk az application, a deuxième réflexion, ott szépen elmondja, hogy bizony megtörténhet, hogy Isten a haragját ránk fordítja, és ott a ránk fordítást az egész francia reformátusságot illeti, azt mondja, les églises de France si souvent avertis par le pasteur que leur corruption attirera sur elle la vengeance divine. Tehát, hogy a bűneik, hiába figyelmeztetik őket a lelkipásztoraik, nem értik meg, hogy a bűneik elkövetése miatt az isteni haragot fogják rájuk szabni. A kézirat annyit mond ebből, hogy elhallgatom azon reformált a nagy és országos eklézsiákat, melyek az igaz ítéletű Istennek a haragja kivágatott. A nyomtatott szövegben, az 1784-es magyar verzióban visszajön ez a rész, de ott már kap egy lábjegyzetet is. Nota, céloz a cseh és a francia reformáta eklézsián. Na most itt mivel magyarázható ez a dolog? Én ezt úgy tudom magyarázni, hogy a kéziratos verzió elhangzott, és megint a nyomtatott verzió az olvasásra volt számva. A szövegnek az elmondásában, tehát a szóbeli változatban túl sokat nem tett hozzá ez a francia kontextusnak a bevonás, elég volt elmondani, hogy azok a nagy reformáta eklézsiák. Viszont a nyomtatott szövegbe visszatér a szöveghűséghez, és ott már megemlíti a franciákat. Ez a cseh reformációra való utalás, ez nyilván inkább arra utal, hogy 18. században vagyunk, és ez a nagy emlékezési repertoár, ez már készen van, pontosabban még mindig érvényben van, és még mindig működik ez a perzekúciós nagy elbeszélés, és akkor itt a Szentbertalani, a Fehérhegy utáni csata, a gályarabság és a gyász évtized, majd később a revocation, illetve 1730-31-ben Ausztriából az evangélikusoknak az elüldözése egészen Amerikába. Tehát ezek az emlékhely sorozat, amit a református prédikációk azok hoznak magunk. Van egy rész, amit azért mutatok meg mikroszinten, mert ha szorosan olvasom a szöveget, mert hogy azt mondhatja meg, hogy milyen jól fordít szerintem a Gombási, nagyon jól értelmezi a szöveget. Itt van egy rész, amikor a megkeményedett szívű embernek a haladatlanságát írja le a francia szöveg. Ne respirer, ne vivre que par lui, marcher à la lueur de son soleil, se nourrir de ce bien. Cependant, l'offensé en violant ce commandement. Oh, quelle ingratitude, oh, quelle dureté. És ne tessék kínódni a kéziratnak a kiolvasása, amelyre levetítem. Az Istenben lenni, élni, mozogni, lehelleni, az ő napja fényénél világánál járni, az ő javaiból tápláltatni, és mégis szánt szándékkal átalhágni az ő parancsolatit, ez ó, mely temérdek háladatlanság, ó, mely erős megkeményedés. El kell engednünk ezen a ponton Gombásit, mert elnök úr, még van azért időnk. Ki kéne vezetni a teremből, ez egyszerű. Ez a prédikáció az egy sermon de circonstance, bizonyos alkalmatosságra való prédikáció, hogyha a Gombásinak a terminológiát próbálom használni. Számomra az a legfontosabb, az látható ebben, hogy a makroszintű szövegszervezéssel semmilyen problémája nincsen, könnyen illeszkedik. Tehát úgy tűnik, hogy minthogyha ez a 18. századi francia református, tehát magyar református prédikáció számára nem jelent gondot a fordítás ebben a vonatkozásban sem, hogy homiletikailag véletileg hasonló struktúrájuk van. Mikroszinten viszont meglepő ez a moralizáló diskurzusnak a dominanciája. Itt a bérekeztést nem részleteztem, itt hosszan kitér a vigasztalásra és az intésre, ezeknek az applikálására. Most itt ez különben egyezik az egész életműnek a programjából, itt az 1784-es kötetnek az előszavából mutatom azt, hogy ide is írta, hogy célom ez volt, hogy a virtust megszerettessem, a bűnt pedig megutáltassam, illetve később a bűntől megirtóztatás és a virtusnak a szeretete ezt szerette volna elérni, tehát hogy háttérben marad az a fajta 17. századi nagyon harcos, református, konfessionálisan behatárult dogmatikai igazságnak a bizonygatásait, inkább a morál, a virtusnak az irányába történik egy elmozdulás. És akkor térjünk vissza az Osterwald fordításhoz. Most, hogyha az Osterwald... Most ez egy külön előadás lehetne, de nem lesz az. Tehát, hogy Neuchâtelnek tulajdonképpen a második, az úgymond alapító prédikátora, és hogy rengeteg erénye mellett a magyar szakirodalom tulajdonképpen azzal kínlódik, hogy nem tudja ezt történetileg besorolni, hogy hát nyilván ez egy felvilágosult ortodoxiának a képviselője, ugyanakkor viszont elmondják, hogy hát az a halei pietizmus is bizonyára hatással volt rá, illetve hogy a kegyességi munkái és ez a homiletikai mű, hát vitatható, hogy mennyire homiletikai mű ez a Gombási által lefordított munka, hogy ez nem nagyon illik ebbe a kegyes beszélgetésekbe, vagy a keresztények közti bűnök elterjedéséről és a több. Ha megnézzük viszont a francia szakirodalmat, Robert Grétillát, David Duhan, azok teljesen egyetemű teszik, hogy Osterwaldot egy hugenotta kontextusban kell szemlélnünk. És akkor ide egybeírnek a dolgok, Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy hosszú 18. századról érdemes beszélni, mert 1680-ra elkezdődik egy magyar recepciója hugenotta szövegeknek, akkor ugye nem véletlen, hogy Gombási 1784-ben lefordítja. Tehát egy tanár úr nagyon jól ráérzett arra, hogy valóban nyomtatott szöveg ugyan nem jelent meg a Szilágyi Tönkő meg a Gombási között, de hát a Gombási nem egy elszigetelt jelenség. Az ennek a hugenotta recepciónak az egyik fókusza. Mert hogy kiderül el az Osztervárdról, hogy hát hugenotta iskolázottság, az első tanár az a Samuel Daubigné volt, aki a nagyon híres hugenotta menekült Daubigné családnak a tagja, Orléans Paris Jean-Claude-dal találkozik, aki a legfontosabb hugenotta homilatikának a szerzője, meghatározó szónoka a 17. századi francia hugenotta irodalomnak, menekült, akinek pont a revokáció után el kell menekülnie. Na most az Osztervárd életében ott van erőteljesen ez a hugenotta kontextus, meghatározza az egész iskolázottságát. Ez a szöveg, és itt van megint a probléma, hogy a magyar szakirodalom az a benyomásom, hogy a magyar szöveggel, Gombási szövegével foglalkozott csak, amiben le volt írva ez, hogy Claudius uram, viszont hogyha a francia szöveget néztük volna meg, akkor kiderült volna, hogy a Jean-Claude-ról van szó. Aki már megint helyre tudjuk tenni, az már megint ugyanaz a Jean-Claude, akiről beszéltem, mint hugenotta teológusról. Most Jean-Claude nem ismeretlen egyáltalán a magyar befogadásban. 1760 után a Kovásznai Tóth Sándor, aki az én ősapám, ez nem igaz, csak ezt mindig elmondom, a hollandoknak mindig megterik a szeme könnyen, amikor azt hiszik, hogy ilyen nem. Nálunk mindenki katolikus volt, hál' Istennek. A Kovásznai Tóth Sándor az, aki lefordítja a Jean-Claude-nak egyik szövegét, ami a franciaországi kávinistáknak az üldözéséről szól. És ez olyan népszerű szöveg volt, hogy három kéziratos másolata maradt meg. Egy a Teleki TK-ban, egy Székelyudvarhelyen, egy pedig a protestáns teológián Kolozsván. Tehát, hogy Jean-Claude maga egy nem, és ez nem a verekedő fandám, ugye, hát ez a hugenotta Jean-Claude-ról beszélek. Na most, hogy itt az elkontextust talanított, itt arra próbáltam mutatni, hogy a Jan-Andrea Berhard is áttekinti és ez nagyon fontos, mert egy külső szempontból teszi, de nyilván ő svájci, a Szetei Szabolcs pedig képzett teológus, tehát ők nem érezték igényét, hogy ezt újra elmondják, hogy könyörgöm, az Osztervárd az abban a frankofon irodalmi, devocionális és homiletikai térben mozog, amely szervesen viszi tovább a hugenotta hagyomány. A magyar kutatásban ezzel nem foglalkoztunk, mert nem láttuk a hugenotta hagyományt. Mert nem láttuk a hugenotta hagyománynak a befogadását. Most ha megnézzük az Osztervárd, mert ezzel van egy picinke gondot, a keletkezése pillanatában is van egy nagy történet, amit nem tudok most elmondani, hogy tulajdonképpen nem akarta az Osztervárd, hogy ez megjelenjen, mert hogy ő maga is fenntartja ezt a kis legendát, hogy tulajdonképpen 1701-10-ig Neuchâtelben egy ilyen iskolát tartott fent a teológusok számára, és a diákok jegyzeteiket összerakták, és egyszer csak ez a szöveg megjelenik 1737-ben, és újra kijön 1739-ben. Ő már nem tud egyebet csinálni, hiába tiltakozik, mint egy amsterdami kiadás, meg egy bázeli kiadásról beszélünk. Ő már nem tehet egyebet, mint sem, hogy ír egy ilyen errátát, egy ilyen hibalistát, hogy mi az, amit már nem úgy gondol. De ez a szöveg tele van kritikával a hugenotta paradigmát illetően. Mi itt a probléma? Akkor ezt nézzük meg, hogy mi itt a probléma. Itt van ez a fő eretnek szöveg, ez a Jean-Claude-nak, a Traité de la Composition du Sermon, 1688-ban jön ki. Van egy posztumusz és egy clandestin kiadás. A posztumusz az egy teljes életmű kiadás, ez Genfben megtekinthető, a clandestin kiadás az pedig Párizsban vehető kézbe. Itt annyit szeretnék mondani, hogy Osztervárd egy olyan teológiai álláspontot képvisel homiletikai ügyben, amely világosá teszi, meg is adja a definíciót, le vrai but de la prédication est de toucher et de porter les hommes à la piété. A prédikációnak az igazi célja megérinteni itt a móvere értelemben az embereket, és rábírni őket a kegyességre, a kegyességnek a gyakorlására, elvezetni őket a kegyességhez. Osztervárd az egész református hagyomány kritikával illeti, szerinte túl sok teológiai magyarázat van benne, túl sok a teológiai kontroverzia, és ami a legfontosabb, la morale est absolument négligée. Tehát, hogy a morál, ugye ezt úgy fordítja Gombási, hogy az erkölcsre tartozó dolgok, az erkölcsre vonatkozó dolgok, ezek teljességgel hiányoznak ebben. Na most itt van ez a szöveg, valóban, ha megnézzük, ez egy nagyon tudós munka. A legnagyobb a traktációról, a magyarázatról tulajdonképpen 4 oldalt ír összesen, sokkal inkább azon van elfoglalva, hogy megmutassa az invención belül azokat a szöveghelyeket, hogy hogyan lehet azokból olyan érveléseket felépíteni, amely a katolikusokat el lehet hallgatni. Most a Jean-Claude mögött ott van az egész hugenotta kánon, és megint akiket Osztervárd érint, a Dumoulin, a Dralencourt, a Mestezat Dailly, Lefosseur, a Claude, Dubosc. Dubovszkát, még vissza fogunk ehhez térni. Ezek megint mind olyan nevek, amelyek kéziratosan ott vannak a 18. századi magyar szöveg között. Ezeket használták, ezeket ismerték. Most, hogyha egy picit lássuk ezt a hugenotta homiletikát is, hogy tulajdonképpen hogyan és milyen módon tud ütközni Osterwald. Pirosra emeltem ki az Osterwald szövegét, a De l'exercice de ministère sacré. Az 1701 az arra vonatkozik, hogy talán már akkor kéziratosan összeállt ez a szöveg valamilyen szinten. Én azt hiszem, hogy, és ezt sokan mondják a szakirányban, hogy az Osterwaldnak biztos volt egy kézirata, nem csak a diákok jegyzeteiből készültek el az edíciók, a kéziratot kiegészítve a diákok jegyzeteivel, abból alakult ki. A raptitáció is tulajdonképpen ezt a folyamatot jelöli. Ha megnézzük az első rubrikát, akkor ugye Jean-Claude-ot tettem az érre, 1688-ban jön ki ez a Traité de la Composition du Sermon. A mögötte felsorakozó homiletikai munkák, francia homiletikai munkák, a Michel Le Faucheur, a Chapuisot-tól két szöveg, itt az Étienne Gossin, ezek tulajdonképpen bizonyos szempontból ugyanazt mondják, ugyanazt tanítják, egy olyan, mondjam úgy, konfesszionális alapokon történő harcnak, retorikai harcnak a megvívása, ami lehetővé teszi, hogy a prédikáción keresztül legyőzzük a katolikus ellenfelét. Ebben nagyon erősen a doktrinális igazságok működnek, ez a sermon de doctrine, és a hangsúly pontosan ez van, hogy a konfesszionálisan elhatárolható igazságnak a kimondása. Most a francia szakirodalom azt mondja, hogy tulajdonképpen itt az a baj, hogy ezzel az a baj az Osterwald korára, hogy a francia sermon az már picit átalakul. Tehát a 18. század elkezdésével is ezt látjuk a Pierre Roque munkájában, a Jean Laplacette munkájában, A vie sur la manière de prêcher, vagy a Pierre Roque le pasteur évangélique. Tehát a Jean Laplacette azért megint ezt, hadd ne hallgassuk el, Debrecenben a Laplacette uram etikáját 2000 példányban nyomtatják ki. Nem tudjuk, ki folytotta le, hát a Domokos Mártont is ott szóba hozták, tehát hogy ezek a szövegek ott vannak magyar változatban. Nincsen Jean-Claude fordításom magyar nyelven, viszont azok, akik vitatkoznak vele, azok tulajdonképpen azoknak a más jellegű szövegei szinte mind kijöttek magyar nyelv. Most a francia szakirodalomnak a Cynthia Mellinek az álláspontja az, hogy tulajdonképpen itt az történik, hogy megérik egy váltás, és a Jean-Frédéric Osterwald ennek a váltásnak a jegyében beszél, hogy a prédikációnak egyfajta funkció eltolódása megy végbe, többé már nem a doktrinális igazságoknak a túlhangsúlyozására, hanem a morális kérdéseknek a reflektálása, és a hallgatóságnak a morális szempontból való, bejön a konszoláció, a muníció, erre való felkészítése veszi át a főszerepet. Ha megnézzük ezt a prédikációnak a mikroszintjén, a szerkezetében, akkor itt azt látható, hogy ez a tractation, a magyarázat válik problémásá, hiszen azt mondja az Osterwald, hogy Jean-Claude csak azzal van elfoglalva, hogy minél több szöveg helyét mondjon, hogy a szentírás az ő kezében nem válik semmi mássá, mint sem, hogy doktrinális igazságoknak a bizonyítására, de nem erre van szükség, hogy touché, megérinteni, megindítani a hallgatóságot. Tehát ő azt mondja, hogy az applikáción belül azért kell ezeket az elmélkedéseket, ahogy azt láttuk Fegónál is, ugye? Azért kell ezeket az elmélkedéseket kiépíteni, hogy most már magunk mögött hagyva ezt az angol típusú úzusoknak a használatát, de ezekkel az elmélkedésekkel egyfajta a moralizálást végezzük el. Nagy kérdés az, hogy átvihető-e ez a magyar hagyományra. Tehát az, hogy a francia prédikáció történetében a 18. század elejére feltételezhetünk egy ilyenfajta váltást, hogy a doktrinális igazságok kimondása helyett a moralizálás irányába történő elmozdulás, hogy az egy az egyben átvihetője a magyar hagyományra. Nem tudom. Nem is akarom ebbe a percben megválaszolni, nem is az én tisztem lesz ez, mert engem továbbra is Gombás érdekel, mint a fordító. Viszont az van, hogy van néhány átfedés, tehát hogy az, ami a francia prédikáció esetében odávezet, hogy ez a fajta eltávolodás a doktrinális igazságok kimondásától egy nagyon erőteljes konfesszionális hangnemnek az elhalványulása helyett, ugye a moralizálás tér előtérbe, az ott van, hogy közben működik a háttérben ez a literatúr edifikáción, ez a frankofon devocionális irodalom. Itt egy nevet azért muszáj megemlítenem, a Charles Jalancourt, akit ketten is lefordítanak magyarra, két nagy sikerkönnye van, az egyik a Le Consolation de l'Infidèle contre le Frayeur de la Mort, a másik pedig a Visit Charitable, vagy a Charitable Visits, ez angol nyelven is óriási könyvsiker lesz. Na most a Consolationt az ketten is lefordítják magyarra, az Ütős Zágoni Aranka György, ez megjelenik 1768-ban, és 1750-ben a Szatmári Király Ádám is, aki ott volt ugye Párizsban, Rákóczival, az kézilatban marad az a fordítás. Tehát, hogy a 18. század, azt, amit a Hosszú Reformáció című monográfiámban leírok, hogy átjön itt egy francia devocionális irodalom, az szerintem lehetővé tehette, vagy befolyásolhatta, vagy megengedhette a prédikációnak is egy ilyenfajta alakulását. A doktrinális igazságok kimondásától a moralizálás felé. Na most hál' Istennek van egy olyan szövegünk, amit Enyeden találtam, ami pontosan ide vág, ez a már emlegetett Dubosnak a szövege. Nyugodtan köszi. A Duboskot az könnyű szeretni, mert ugyanazok a születési és halálozási évszámai, mint Klancai Tibornak, mínusz 300 esztendő. Tehát 1623-ban született, és 1692-ben halt meg. És hogy neki van egy prédikáció, ami azért is nagyon izgalmas, mert hogy a Dézsi Lázár György fordítja le, viszont ahogy a szokott lenni, a Hermányi Dénes Józsefnek a fordításában maradt meg. Most az, amit nem tudunk ebben a pillanatban, hogy amit látunk a magyar kéziraton, összevetve a franciával is egyértelmű eltérések vannak, nem is annyira tartalmilag, de különösen formailag, homiletikailag, hogy az vajon kinek tudható be. Annak, aki lefordította, a Dézsi Lázár György, vagy aki csak lemásult, ez a Hermann Dénes József, aki köztött volt, hogy szívesen belenyúlt a mások szövegébe. Az viszont érdekes ebben a szövegben, hogy amit a Dubosc, ugye ő, tehát a Jean-Claude iskolának az egyik el is meghatározó, hatalmas apparátussal beszél a kegyelemről, ugye a prédikációnak a kiválasztott szövegrész az a 2 Efezus 8, mert kegyelemből tartattatok meg. A fő tézis az, hogy grácia Dei donum est, hogy a kegyelem az Istentől van, tehát a katolikusok itt ne dumáljanak, itt nincs érte. Na most a Dubosnak a francia prédikációja hatalmas apparátussal, tessék látni, mutatom az első grâce gratuite, grâce misericordieuse, Cordieu, stb. Sorolja hosszan-hosszan. A magyar szöveg ebből 4 terminust hagy meg. Most én, amikor erről írtam, abban a pillanatban azt mondtam, hogy nyilván a fordítás egyszerűsít. Hogy itt csak erről lenne szó. Viszont nagy kérdés, hogy vajon itt nem arról van szó, vagy nem. Ki kell zárnunk egyben annak a lehetőségét, hogy itt már itt az Osterwald által felvetett problémáról van szó, hogy a magyar fordító vagy másoló egy olyan prédikációt preferál, amely ne nyomja agyon a hallgatóságát egy túldimenzionált teológiai apparátussal a kegyelmet illetően, hanem egyszerűsít, hogy mit csinálhasson, hogy az applikációban a moralizást annál jobban kibontsa. Most itt igen érdekes azt látni, hogy ha kéziratot tetszenek nézni, hogy usus mon, usus cons, ez bizony az usus monitorius és usus consolatorius, mert hát Hermányi Dénes vagy a Dézsi Lázár még a régi apparátussal dolgozik, ezt még a Szilágyi Tönkő Mártontól tanulták meg, aki ugye elmondtam, ezen a ponton még az Amézius-on is túlép, de hogy itt ha a funkcióra figyelünk, a moralizál, a vigasztalásnak és az intésnek a funkciója az, amit ki van bontva, ez így módon nincs kidolgozva a francia prédikációban. Na most, ha már Dubosnál tartunk, azért az legyen szabad elmondani, hogy itt az 1784-es gombási prédikációs kötetnek az előszavában mutatom ezt a darabkát. Nem kétlem, csodálkozni fognak némelyek, hogy sem a ma 16, ez az első kötet, az 1779-es, sem ezen 34 prédikáció között is, csak egy sem találtatik a Duboskéi közül, megvalom, kimondhatatlan örömmel és magam gyönyörködtetésével szoktam a francia Chrysostomus munkáit olvasni magam is. Akiről elmerte mondani 14. Lajos király is, hogy az egész országban a legékesebben szóló ember. Ez csak azért jó, mert ebből kiderül, hogy a Gombási, még a Philippe Le Gendre könyvét is olvastam, amelyik 1694-ben jelent meg, Dubosc halálát követően 2 évvel is ebben életrajzát adja Dubosnak, és ott van ez az epizód, hogy amikor a rueni protestánsok képviseletében végre 14. Lajossal találkozik, akkor olyan hatással van erre, a király azt mondja, hogy hát egy olyan emberrel, azzal az emberrel beszéltem, aki Franciaországban a legékesebben szól. Illetve a végén ide járul az is, hogy tudok olyan tisztességes atyafit, aki, amint a maga beszélette nékem, a Dubosc prédikációt fordításában foglalatos, nem akartam ezért a más búzájába vetni a sallómat. Most 1784-ben már Hermányi Dénes József is megvan halva, és a Dézsi Lázár György is megvan halva. Tehát, hogy ha eddig azt tudtuk, hogy Dubosnak egy szövegét folytották le, és le is másolták, akkor tulajdonképpen volt még egy másik atyafi, aki ezen dolgozott. Ez pedig megint előhozza ezt a rákfenét az iramtörténeti kutatásnak, hogy csak kéziratos forrásaink vannak, és hogy itt vajon hogyan becsüljük meg, hogy sokkal több lehetette, vagy sokkal kevesebb lehetette. Itt hál' Istennek a Dubosc esetében az van, sokkal több lehetett. És már is a konklúzióknál tartok. Azt hiszem, hogy az előadásomban talán egyértelmű vált, hogy Gombás Istvánnak a szerepe a magyar hunyata recepcióban, ez nem megkérdőjelezhető. Egy olyan újabb szerzőt találtunk a személyében, aki franciából fordít, ráadásul nagyon jól teszi, és tehát, hogy bővíti azt a sorozatot, ami 1680-ban kezdődik el a pápai Páriznak a Pax Anime című munkájával. Nyitott kérdés marad ez, és nem kívánom ezen a ponton eldönteni, nem is az én tisztem, nem is értek én ehhez hozzá nagyon. Nagyon egy picit, hogy a Sermonde doktrin versus Sermonde morál, ez milyen mértékben vihető át ez a probléma a magyar 18. századra. Érdemes erre odafigyelni, mert ugyanakkor a kéziratos források arra figyelmeztetnek, itt a Sárkány Dávidnak fennmaradt a Leidenben eltöltött stúdiumának a kéziratos jegyzete, és ott bizony előjön a Methodus Gallicana, és ott Jean-Claude-ra történik utalás, és ott van is egy kis szöveg arról, hogy ez a hugenotta prédikáció. Tehát, hogy ismertük a belga módszert, a német módszert, az angol módszert, úgy tűnik, hogy a 18. században Leidenben egy francia módszerről is értekeztek. Én azt hiszem, hogy érveket lehet találni amellett is, hogy a 18. században nem csak a francia egyháztörténet és a magyar egyháztörténet állítható párhuzamban, könnyen lehet, hogy a homiletika történetek is. A nagy mozgás, ami a háttérben történik, az szerintem az a devocionális kultúrának a végbemenetele, kibomlása, felépülése, ami a puritanizmustól a pietizmus és végül a hugenotta frankofón irányba, devoció irányába történő elmozdulást jelöli. Ígértem a címben egy kis historiográfiát is. Hogyan beszélhető el ez a hosszú 18. század, még ha csak ezt az egy hagyomány réteget is nézem meg, vagy próbálom meg felvázolni, nem hiszem, hogy megy ez a hagyományosan kronológikus, lineáris, építkező, okokozati feltegetésekre épülő narrációval. Itt valami másra lesz szükség, itt majd meg kell tanulni azt, amit úgy neveznek, hogy entangled history, vagy histoire croisée, és valószínűleg, hogy a fő narrációs pontok, azok a fókuszok oda, azokban a crossman, azokban az átfedésekben, intersectionökben fognak megvalósulni, amit a hosszú reformáció, a hugenotta recepció, a frankofon devóció, a hugenotta homiletika és a magyar református ortodoxiának az egymásba játszása fog lehetővé tenni. Érdekes lesz majd itt a medialitásnak a problémája, a nyomtatott, elérhető és a klandesztinitásban rejtezkedő szövegek, ezeknek a nagyon komplex használata ugyanaz az egy szerzőnek a nevébe. Rossz híreknek nevezem azt, hogy nagyon nehéz lesz majd ezt megcsinálni. Nem győzöm hangsúlyozni, nem nekem kell, hál' Istennek. A 18. századi kritika történetünk még úgy tudom, hogy nincs. Kéziratosságra alkalmazott speciális módszertanunk nincs. Historiográfiában, ami történt az utóbbi 20 évben, 30 évben, mondhatom az 50-et is, az pont, hogy nincsen. Forrásismeretünk, ha csak nyomtatott korpuszra gondolok, Maranc Eremeny, ami megáll 1685-re, és a végre tartogattam a nagyon jó hírt. Van a készüljön történeti szintézis, amelyiknek lesz 18. századi homiletika történeti fejezete. Ez a meggyőződésem. Nagyon köszönöm a kitüntető figyelmüket.